Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget. Tanulságait majd mindenki levonja magában. Nagyon pörgős héten vagyok túl a fiatalokkal. Mondhatnám, hogy nagyon kajak hét volt, ugyanis több napon át kajakoztunk, evesztünk. Nekem talán túlságosan is izmos volt a keddi bevezető etap a vállaimnak, meg az ülepemnek. Részleteket nem mesélek. Szóval nagyszerűen éreztem magam a lányaitokkal, fiaitokkal. Köszönöm, hogy elengedtétek őket. Egyszer sem szóltak közül, hogy milyen gáz az én ott létem, vagy nem merték, ezt még nem tisztáztunk. Tehát az ifjúság jól érezte magát az elmúlt héten. Nem tudom, hogy ti hogy voltatok ezzel az elmúlt napokkal, hogy nyár van, unatkozol, esetleg nincs hobbid, vagy esetleg ki szeretnél valami újat próbálni végre sportban, vagy szórakozásban. Nem tudom, lehet, hogy valakit már a tévé távirányító is fáraszt az olimpiai közvetítések ellenére. Most egy jó elfoglaltságot szeretnék ajánlani, egy szabadidős tevékenységet, abban az értelemben, hogy szabad időseknek és szabad fiataloknak is elkezdeni. Egy kicsi szellemi mozgásra hívok mindenkit, úgyhogy a karosszékből álljátok fel, és olvasni fogok egy igeverset a mai tornázásunkhoz. Kolossé 4:2. Tehát a Pál apostol levele a Kolossé beliekhez, 4. rész, 2. vers. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Köszönjük Istenünk, hogy hatalmas vagy. Köszönjük, hogy a legapróbb részletekre kíváncsi vagy, a hogy létünk felől, a kondíciónk felől. Köszönjük, hogy mindig az alapoknál kezdve újra tudsz bennünket gyúrni, meg trenírozni a szellemi feladatainkra, hogy ne puhány vallásos keresztények legyünk, hanem tetrekész emberek, akiket nagyszerű dolgokra tudsz használni. Így legyél most ezen az edzésen is jelen, és te szellemileg tedd erősebbé ezt a csapatot, a Kőszikla gyülekezetet. Fiad nevében kérlek. Amen. Köszönöm, helyet foglalhattok. Hát elég rövid, de annál intenzívebb edzés utasítást hallhattatok, meg hallhattam. Ráadásul ez az edzésterv nem egy hűs templomi kispadról, vagy egy ilyen modern edzőcsarnok légkondicionált küzdőteréről szólt, hanem egy lepukkant börtöncellából, mert itt Pál apostol bilincsbe verve adja át ezt az edzői utasítást. Látszólag egy vesztes helyzetből, de egy vesztes helyzetből ad egy nyerő stratégiát. Ellentmondásosan hallatszik, de működik. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Ha hallod ezt a szót, hogy kitartó, szinonimába, hogyha felsorolást tartunk, akkor mondhatjuk, hogy kitartó, akkor elszánt, eltökélt, türelmes, szakadatlan, következetes, állhatatos, szívós, tántoríthatatlan, ami nekem tetszik, győzős, egy határokat feszegetve bármilyen dolgot véghez vivő. Aztán, hogyha az éber szót kikeressük a szinonima szótárban, ilyeneket találunk, hogy figyelmes, vigyázó, körültekintő, őrködő, megfontolt, tudatos, kontrollárt. Még ilyeneket találtam ki, hogy érzékeny, reálisan érzékelő, tiszta, zavarmentes figyelem állapotában levő. Rendszerváltás előtt, az imperialista ellenséggel szemben, a kommunista embertípust az alábbi módon oktatták az éberségre. Majd aztán felejtsétek el. Éberség. Az ellenséges tevékenység, káros jelenség vagy mulasztás elhárítására, megszüntetésére irányuló aktív készenlét. Ma már furcsa a fülünknek, de azért kicsit boncolgassuk, még hát ha rosszban is találunk valami jót. Tehát volt arról szó, hogy ellenséges tevékenység, az ugye egyből a hívő ember asszociál, hogy a gonosz aknamunkája, széles fegyverarzenállal, bűnök garmadájával, káros jelenség, hát mik lehetnek ezek? Én magamból indultam ki, és eszembe jutott, hogy egyre több munkát, feladatot vállalok a lehetőségeimhez képest. Túlvállalás, ez például rám jellemző, és káros következményei vannak. Vagy egyre kevesebb és kevesebb minőségi időt szakítok esetleg a gyerekekre, szülőkre, társas kapcsolataimra. Szűkül a kapcsolati adatforgalmam, sávszélességre, egyre lassabban és egyre kevesebbet kommunikálok esetleg fontos emberekkel. Nem őrködöm éberen az értékrendemben szereplő tételek sorrendiségén. Ezek káros jelenségek lehetnek. Megemlítette még ez a definíció, hogy mulasztás. ami ellen éberen figyelni kell. Milyen mulasztás lehet? El nem mondott köszönet esetleg családtagok felé, vagy imakérések, amiket elhallgatunk egy telefonbeszélgetésben, vagy egy kórházi ágynál, vagy elhallgatott egyszerű ima étkezésnél, vagy egy depressziós barátnál. Van egy nagyon egyszerű kérdésünk, amit keresztény ember feltehet egy másik embernek, legyen az hívő vagy hitetlen. Ez pedig így szól, hogy imádkozhatok most, érted? Ez egy nagyon egyszerű eszköz az ellenséges tevékenység, a káros jelenség vagy mulasztás ellen. Itt hadd tegyek föl egy kérdést, kitől mered és kitől nem mered ezt megkérdezni, hogy imádkozhatok most, érted? Van olyan családtagod esetleg, aki felé ezt nem mondtad még így ki? Nekem például van, és nem jó érzés ezt így elkönyvelni. És motoszkál bennem, hogy ezt majd esetleg ideje lenne feltenni. Mert ezzel a kérdéssel Isten meghívhatjuk egy baráti vagy rokoni beszélgetésbe, egy beteg ágyhoz, egy munkahelyi asztalhoz, nagyon sok helyre. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor benne voltam ilyen utcai misszióban, és az Úr Jézust osztottuk meg minél több emberrel, akkor ajánlották, hogy legyen nálam ez a svájci bicska, ez az egyszerű kérdés. És ha valakivel el tudtam hosszabban beszélgetni, mert annyira érdeklődő volt, vagy csak illemtudóan végighallgatott, akkor ezt igyekeztem feltenni a kérdést a beszélgetés végén. És a legtöbben megengedték. Volt olyan pásztor, aki erre biztatott bennünket, aki elmondta személyes példán keresztül, hogy volt, akinél ez billentette át a passzivitást, hogy Isten szelleme abban a kérdésben is arra adott ima válaszban meg tudott jelenni, és átbillentette a passzivitásból. De ha nem kérdésként tesszük, hanem egy egyszerű mondatot mondunk, például, hogy köszönöm Istenem, ki előtt merjük, és ki előtt nem merjük kimondani. Én nem merem mindig ezt így szimplán kijelenteni. Néha elbekkelem, hogy na hál' Istennek, az már olyan közhelyes, kiüresedett szólássá vált. Pedig ez is egy olyan mondatocska, amivel ráirányíthatjuk a figyelmünket, a többi szemlélő figyelmét is, meg a miénket is, az illetékesre, akitől eredhetett az az áldás, az a jó szituáció. Persze ez összefügg azzal, hogy észreveszed-e a cselekvő, Isten cselekvő szeretetét, amit megköszönhetsz. Annak idején ugye a tanítványok közül Péter volt annyira érzékeny, hogy felismerje és kimondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mások esetleg csak kíváncsiskodó embernek, profétának vagy feltámadt illésnek titulálták Jézust. Amit olvastunk egy darab igeverset a Kolossé 4.2-ből, azelőtt Pál a keresztény családról beszél. Arról, hogy ki hogyan tudja a családon belül betölteni azt a szerepet, amibe beleállt teljes erőléttel. És hogyha ezen a helyen jó helyen vagy, akkor ott abban érdemes kitartani. Van egy ilyen mondás, hogy a legnagyobb tragédia, amikor a hülyeség küldetés tudatta párosul. Tehát nem érdemes ostobaságban kitartani, nem érdemes nekem felületes apaként kitartani, vagy gyerekként megmakacsolni magam. Annak idején hallottam a szüleimtől, hogy bárcsak a tanulásban lennél ennyire kitartó. Inkább nem ecsetelem, hogy miben voltam kitartó. Tehát a gyerekként nem érdemes a csibészségben, a szekálásban kitartanom, de nem érdemes kitartanom a képmutató kereszténységben sem. Nem érdemes kitartó színészként alkalomról alkalomra fellépnem vasárnap, hogy aztán nagyon rossz hatásfokú üzemmódban pörögjek hétköznaponként. Tehát ne legyek imátlan, szótlan gyermeke Istennek. Van egy egyszerű kérdés, amikor találkozol a másikkal, és van egy egyszerű mondat, amikor Istenre irányítatod a figyelmet. Beszélgetésekben vagy helyzetekben. A katolikus Bibliában a következő módon fordítódott ez az egy vers. Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. A vigyázás az ilyen fegyelmet, odafigyelést kíván, hogy hálaadással éld át azt, amit úgy hívsz, hogy Jézus követem. Tehát mondhatni, hogy vidáman, jókedvűen, hálaadó üzemmódban. Ez egy pozitív töltést adhat ennek az igen szigorú utasításnak, ami az egy felolvasott igevers volt. Mert amikor kimondhatod velem együtt, hogy köszönöm, ezzel pozícionálod magad. Milyen pozícióban? Abban, hogy nem rajtad múlt, hogy kaptad. Kapni pedig jó. Ezért jó, hogyha észreveszed, hogy kapsz valamit. És azt is, hogy ki az adó, az ajándékozó. Hát jobban érezheted magad, jobban érezhetem magam. Szeretnék egy másik példát hozni nektek a Józsié könyvéből, első rész 8. igeversében, ezt olvassuk. Mikor Józsué megkapja küldetését Istentől, hogy Mózes helyét átvéve, ugye bevezesse Izrael népét az ígéret földjére. Hát nem azt a parancsot adtam neked, hogy légy erős és kitartó? Ne félj, és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahová csak mész. Néha lehet, hogy a köszönet, hálaadás lelkülete helyett, üzemmódja helyett, ilyen félelem alapú, akár az ima élet, az imádságaink, vagy akár az életed. Pedig amikor a mindenható Isten az utitás, akkor nem ilyen túlélő túrára hív, ahogy esetleg én éreztem az elmúlt keddet. Józsuét sem ilyen kamikáze főnöknek, vagy törzsfőnöknek hívta el ott Isten, hogy vessen magát bele, azt lesz vele, ami lesz. Nem ilyen félős, rettegős napi vallásoskodás a feladvány. Nem a jaj Istenem, mi lesz velünk az alapüzemmód, hanem persze adódhatnak nehéz helyzetek, ezt elkönyvelem, én is berezelek néha, de nem ez az alapüzemmódunk Isten gyermekeként. Mert nem a gonosz és még gonoszabb sátán ellen kell, vagy azzal szemben kell pozícionálnod magad. Persze mindig lesznek ártó emberek, pletykás ismerősök, vagy hazug barátok, vagy megkörnyékezhetnek szellemi hatalmasságok is, és leterhelhetnek valós dolgok ezek. De ő azt mondta, hogy velünk lesz, veled lesz mindenütt, ahová csak mész, hogy betölti minden szükségedet. Tehát ezt is hadd emeljem ki számodra, hogy ne félj és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahova csak mész. Mikor Istennel beszélgetünk, vagy imádkozol valamiért, és ne a félelem motiváljon, hogy mi lesz ebből vagy abból. Nehéz ebből kizökkenni, de az a tény, hogy ő veled van, ennyi. Ez a garancia. Ez egy egyszerű kijelentés Isten részéről. Veled vagyok, punktum. Bár ez nem került bele az ige versbe, de ennyi. Ez a kegyelem, hogy visszavett magam mellé, hogy otthon veled. És ez az ott lét, ez a készen lét a veled való közösségre, ami egy ilyen szakadatlan szolgáltatás Isten részéről. Egy ilyen földi vállalkozás vagy cég sincs, aki ezt biztosítani tudná, ezt a rendelkezésre állást. Szeretnék egy másik igeverset olvasni nektek itt ehhez kapcsolódóan. Ézsaiás 65:1-2. Megkereshettek volna, ezt Isten mondja népének. Megkereshettek volna, de nem kérdeztek. Megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem saját gondolatai után. Most nézzünk meg egy képet, hogyha a technológia engedi. Az internetről szedtem le, nem személyesen fotóztam le Indiában, bár szeretnék oda eljutni. A képen látható férfi egy középosztályból származó Amar Bharati nevű 3 gyermekes apuka, aki egy átlag életet élt, míg nem egyszer csak Sivától érzett szólítást. Ugye ott a hindu hitvilágban Istentől érzett egy elhívást, megszólítást. És azért, mert szerette volna, hogy ez mindig emlékezetes legyen számára, meg a körülötte élők számára, felemelte a jobb kezét. De ott is hagyta, és többé nem engedte le. Ez eleinte hatalmas fájdalmat jelentett számára, aztán ezeket idővel megszokta, mármint a fájdalmat, módosult a csont, az izomzat, és azóta nem is tudja behajlítani. Hát ebből következik, hogy nem is nagyon tudja levágni a körmét, úgyhogy az is megnőtt. Köszönöm szépen, nevetjük. Inkább engem, bár én sem vagyok sokkal szebb, de inkább ide figyeljetek. Ami talán még furcsább a képnél, hogy követői is vannak, és közülük van olyan a követő közül, aki több mint 10 éve nem engedte el a kezét, hanem fenntartja. És ezt a Bharati urat ott szentként tisztelik a ismerősei körében. Bár ugye lehetne itt gonoszkodni a képen egyből, indul, hogy biztos éltanuló volt az iskolában, és mindig mindent tudott, aztán úgy maradt. De most nem szeretném cikizni, mert mindezzel együtt hatalmas kitartásról tanúskodik, és elszántságról. Mit olvastunk az Ézsaiásban a kép kivetítése előtt? Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem saját gondolatai után. Amikor Isten felemeli a kezét, az nem egy ilyen extrém önkifejezés. Ráadásul nem tőlünk kér értelmetlennek tűnő ilyen dicsőítő imaposzt, hogy mutassuk, hogy találkoztunk vele, hanem ő az övé van állandóan tárva, nyitva felénk. Ez mennyivel másabb szereposztás is, mennyivel működőképesebb és eredményesebb. Ráadásul, ha belegondolunk, hogy ez a bácsika felemelt kezével mennyi plusz munkát ad a családjának, hogy gondoskodjanak róla sok-sok hétköznapi helyzetben, amikor képtelen emiatt a póz miatt elvégezni egyszerű feladatokat. De amikor Isten kitárt karjára nézel, akkor ez az édesapa ülelésre kész hozzáállása feléd. És ő ráadásul tényleg ebben az állapotban van minden nap, de ennek ellenére bármit meg tud tenni. azt mondja, hogy itt vagyok, ahogy Mózesnek mondta, hogy vagyok, aki vagyok, ez vagyok, aki, egy állapot, egy ebben benne ragadt állapot, ebben nem billenthet ki semmi nehézség, de ebben a tárt karú ölelésre kiszeretett kapcsolatot kezdeményező módon bármikor hozzáfordulhatsz. Ez egy rendkívül stabil háttérinformáció, bármilyen kellemetlen szituációba keveredsz. Visszatérve a Kolossé 4.2, szóval hogyan lehetsz kitartó az imádkozásban? Erre nagyon könnyű egy jó példát találnunk, mindamellett, amit már ezzel kapcsolatban esetleg sokszor hallottál, meg én is tanítást, de nézzük meg a Kolossé 4.12-t, kicsit hátrébb, lejjebb érsz a részben, akkor a 12-től ezt olvashatod. Köszöntiteket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierápolisban vannak. Milyen ismérveket tudunk itt összeszedni, amiket Pál megemlít egy gyakorlati példában a kitartó imádságnak. Biztosan sok tanítás esetleg felrémlik, vagy gyakorlat, amit teszel, ez rendjén van, ez nem az újdonság erejével fog hatni, amiket hallatok. Ez egyszerű bátorítás, egy biztatást, mikor ugye most olimpia van, az edző a sportolóinak, amikor kiadja a napi penzumot, hogy még 5 kör, még 20 hossz, vagy most nyomj egy erős sprintet, akkor a sportolója nem néz rá bambán, hogy mester, mit mondtál, mi ez, megmutatnád, hanem ezek egyszerű napi rutin feladatok, de mégis meg kell, hogy kapja az instrukciót, meg a lendületet, hogy aztán később olimpiai bajnok lehessen. Úgyhogy összeszedünk pár ilyen edzést, trükköt, vagy gyakorlatot, vagy technikát, amit itt az Epafrász nevű sportoló elkövetett. Hogyha figyelmesen végigolvastuk, akkor kiemelkedhet esetleg így vastag betűkkel, hogy közületek való. Tehát bárki lehet egy Epafrász. Nem egy első, nem egy éltanuló, vagy egy élsportoló közülünk, hanem bárki, egy valaki, én, te. Tehát alapból mindenki átmehetett most egy olyan alkalmassági vizsgán, aki itt most ül ebben a teremben. Mondhatnánk, hogy szeretettel köszöntelek ebbe az imakör SE-ben, sportegyesületben. Ennyi csak a beugró ebbe a körbe, hogy létezel, hogy Isten életre hívott. A másik szempont lehet, a következő ismér, hogy szolgálja. Isten szól, Jézus szolgálja. Nem egy elit sport. Amikor imádkozol kitartóan, az nem egy golfklub, vagy nem egy vitorlásklub, ami a státuszról, vagy a státuszszimbólumokról szól, hanem a szolgaságról szól. Hogy az imakör vezetőjét, Jézust, hogyha elfogadod szellemi alárendeltségben, akkor nem te akarod őt kioktatni, hogy miről szóljon az aznapi edzés, vagy a meccs, hanem akkor várod az utasításait. Egyrészt bárki lehet, de a bárki, aki Jézus szolgájának tekinti magát. És ha ezután még érdekes, hogy milyen dolgokat művelt még Epafrász, akkor többek között olvassuk, hogy mindenkor küzd értetek a másik gyülekezetben élőkért. Ez a mindenkor küzd értetek, akár mindegyik szóról lehetne külön edzést tartani, de ez így együtt egy élsportolói alaphozzáállás. Mert amit mondjuk a tévében látunk, egy 20 másodperces, ilyen 50 méteres gyors úszásnál a tévében, vagy a női 100 méteren, ugye most azt hiszem 10,5 volt, azért ők nem 2x20 másodpercet, vagy nem 2x10 másodpercet tettek le az asztalra. Egy hétvége alatt olimpiára nem lehet felkészülni. Egy-két vizsgára előfordult ilyen mutatványom annak idején az egyetemen, de az a tudás már el is úszott. Eljutni egy ütésálló, szellemi állóképességre, azt nem lehet hirtelen felindulásból elkövetni. És másokért közben járni, ahogy azt Epafrász tette, szellemi eredményeket okozva, felmutatva, az egy állandó erőkifejtést igényel. Így az olimpia előtt, nem tudom, figyeltétek, volt egy magyar sportoló, aki nyilatkozott, több is, de az egyik azt nyilatkozta, amikor kérdezték, hogy mi van egy olimpiai érem mögött, azt mondta, hogy 80% munka, 20% tehetség. Vagy hasonló fizikai törvényszerűség, ugye a munka alaptörvénye, hogy a munka egyenlő, az erő szorozva, az megtett tudtal, az az, hogy mennyi időn, mennyi úton keresztül vagy munkaképes, mennyi az az idő, amin keresztül befekteted az energiát, azzal eredményes, azzal arányos a véghez jutott munka. Mondhatnánk, hogy a kitartással arányos. Egy egyszerű fizikai, de egyben egyszerű szellemi törvényszerűség. Két példát hadd említsek nektek a Bibliából. Egyik a egy szeméről fog szólni, a másik pedig egy kitartó népről. A kitartó személy, Sámuel második könyvének 23. részében olvasunk ilyet. Ezek voltak nép szerint Dávid vitézei. A takemoni Jósé Basabet, egy főtiszt, aki úgy forgatta lándzsáját, hogy egy alkalommal 800 ember döfött le. Azután Eleázár, Ahóhi fiának, Dodónak a fia, egyike annak a három vitéznek, akik Dávid mellett voltak, amikor csúffá tették a harcra gyülekezett filiszteusokat. Az izraeliek már visszavonultak, de ő, mármint Eleázár, ott maradt, és vágta a filiszteusokat, míg csak bele nem fáradt, és hozzá nem ragadt a keze a kardhoz. Nagy győzelmet adott az Úr azon a napon. Katolikus fordításban úgy lehet olvasni, hogy míg a keze görcsöt nem kapott a kard markolatán. Nekem még sose görcsölt a kezem ima éjszakán, vagy imádkozástól, biblia tanulmányozástól még sosem szúrt a szemem, bár volt olyan regény olvasásom, ahol már éreztem fizikai fájdalmat, de nyomtam. Persze of course, tehát nem ez a cél, nem az ilyen keressük meg a fizikai határunkat, ilyen öncélű önsanyargatással, hanem itt, amit felolvastam, itt egy konkrét, folyamatos, ellenséges támadással szembeni extrém kitartásról olvashattunk. Olyan helyzetről, amiben a többiek már feladták, de volt a közösségben egy valaki, aki talán mint Jákob, aki szorongatta az angyalt, hogy míg meg nem áldasz, én nem engedlek el, amíg a karja bírta, görcsbe állva a kard markolatán, addig küzdött. Ha megteszi, hogy akkor abba hagyja, mint a többiek, akkor egy közösségi átlagot hoz, és senki nem szól rá egy szót sem. De ezen túltett, és így lehetett egy olyan említésre méltó esemény, amit most én is itt megemlegettem veletek. Te se elégedj meg a kősziklás mintával, vagy ezzel a kősziklás standarddal. Nem mi vagyunk a világcsúcs. Ha ezt így bevalljuk, akkor egyrészt őszinték vagyunk, másrészt ez a tény. A szellemi világban nem mi vagyunk a világcsúcs. Ezért arra kérek, hogy elsősorban az edződre figyelj, ne csupán a csapattársakra, vagy egyéb vezetőkre. Ők nagy áldás nekünk, nem ez volt a cél, hogy fúrjam a vezetést, hanem egyedül az edző tudja, hogy a te szellemi erőléted hol van, és hol fejlődhet. És ő adhat erőt ahhoz, hogy néha váladon vigyed majd esetleg egyedül a családodat, mert mindenki esetleg bedőlt valami betegség, vagy depresszió miatt, vagy tragédia miatt, vagy váladon vigyed majd a gyülit, ha esetleg olyan események történnek, amit Isten majd megenged. De reméljük, hogy kegyelméből lesz egy Eleázár, aki a vállán viszi esetleg majd a közösséget. Az edzőtől vedd el a napi penzumot. Most hozok egy közösségi kitartásról egy másik példát. Márk evangélium a 8. rész 2. versében így olvassuk. Sajnálom a tömeget, mondta, mármint Jézus, mivel már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ugye, ha tovább olvasod ezt a részt, akkor ott kiderül, hogy 4000 embert lakatott jól Jézus. Előfordul, hogy csatlakozol Jézushoz, és bizony elhúzódik a projekt. Van, hogy kitartasz mellette, megtartod a tanítás, meg mindazt, amit hallottál, de közben hiányérzetet támad, hogy a szükségleteidet nem tudod, vagy csak részben tudod kielégíteni. Már ott mocorogsz a fűben, hogy jó Jézus, figyelhetnél már másra is, nem csak arra, hogy én figyeljek rád. Hogy nekem is néha hiányérzetem volt, amikor Isten népe között csücsörögtem, és közben eszembe jutott, hogy a társadalom talán értelmesebb, józanabb része, hogy elégíti ki egyéb szükségleteit. Lemaradtam sportközvetítésekről, egyetemi bulikról, mert már megint gyülekezett. Nem lazíthattam munka után hétköznap kedvemre esetleg, mert megint házi csoport, ráadásul ha éppen máshol az illetőknél, akkor ott még takaríthattak is. Egy órával hamarabb kezdődött nekik a hátsó műszak. Isten gyermekeként nem tartatok szeretőt, sőt még a flörtölésbe se bonyolódhatok bele lelkiismeret furdalás nélkül. Persze ezek most olyan példák voltak, amiket viszonylag könnyedén átélhetünk. Nem érzem tőle magamnak mártírnak. De az sem egészséges hosszú távon, ha csak bosszus vagy, mérges vagyok miatta. Egy keserű kötelesség, tudó keresztény vagyok akkor csak. Aki teszi, amit parancsba kapott, de nincs belső motiváció. Vagy mi van, hogyha ennél komolyabb szükségleteimet érintik, amikor már a létatét mondhatni. Volt olyan, hogy belegondoltam, hogy a fizetésem jutalékom több lehetne, ha adnál a bizonyos nagyértékű projektnél, megkenegetném a döntéshozókat. És akkor eszembe jutott, hogy hát Úr Jézus, látod a frankhitelünket, már az egeket súrolja, ráadásul te ott ülsz, és látod, hogy akkor tényleg mekkora. Szóval ilyen kellemetlen szituációkban is Jézus halló távolságában maradunk-e, hogy a tanításaik mossák át a gondolatainkat, fertőtlenítve azt, vagy belebonyolódunk egyéb szükségletkielégítő módszerekbe. Ahogy láttuk Eleazárnál, néha egy szellemi csata szólóban, vagy ahogy láttuk a közösségnél, amelyik kitartóan hallgatta Jézust, az időbeli kiterjedésén múlik a siker. Nem azon, hogy hogy indultál neki, hogy mennyire voltál lelkes az elején, hanem mennyire vagy lelkes hosszú távon, meddig maradsz Jézus halló távolságadban. Nem tudom, hogy van-e olyan szükségleted, amelyiknél már azt mondod, hogy itt már nem Jézusra hallgatok. Nem tudom, hogy van-e olyan terved, aminél azt mondtad, hogy őt kizárod, mert nem kell, hogy beleszóljon. Nem tudom, meddig állsz ellen az ördögnek, hogy elfusson tőled. Hányszor bocsátunk meg a szomszédunknak, vagy a kamaszunknak, felettesünknek, hogy 77-szer, hogy van erre egy recept a Bibliában, vagy csak 489-szer. Pedig csak egy hiányozna még, hogy helyére billenjen az élet. Mik a határaink? Van-e olyan imakérés, amit már levettél a listáról? Lehet még múlt hónapban ott volt, és már belekeseredtél. Úgy gondolod, hogy menthetetlen az illető, vagy a szitu? Nem tudom, hogy meddig vagy kitartó Jézus hallgatásában, hadd kérdezzem még egyszer így. Hogy hány napot adsz neki egy válaszadásra, a téged feszítő kérdésre? Ha még emlékszünk Epafrászra, ahonnan indult ez a blokk, következő fontos ismérvet hadd említsek még meg. Maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mármint, hogy azért imádkozott, hogy a testvérei más városban maradjanak mindabban, ami az Isten akarata. Ez volt a célszalag, céltábla, vagy a szintidő, amit meg akart futni Epafrász, amikor könyörgött másokért. Ez volt az imádságának a célja, hogy közben járt azért, hogy a testvérei, lehet nem is ismerte őket személyesen, Isten akaratában maradjanak. Nem tudom, hogy tudsz-e ennél jobbat kívánni szeretteidnek, vagy barátaidnak. Vagy csak testi-lelki szükségletek a kielégítése vezeti az imalistád első 10-20-30 helyét. Persze azok is fontosak, tehát szó se róla, nekem is tömbben van ezekkel napi szinten. De küzdök-e azért, hogy a legjobb pozícióba kerüljön a kedvesem, gyermekem vagy ellenségem, Isten tökéletes tervének, akaratának a kellős közepébe? Mert ez a helyzet, ami a legjobb neki, az ideális hely, onnan már esetleg tényleg jó irányba fordulhat az élete. Nem egy újabb problémás kapcsolatba, nem egy még leterhelőbb, még stresszesebb munkakörbe, hanem megfoghatja az apja, mennyei apja kezét, és akkor onnantól kezdve jó irányba lépnek együtt tovább. Még egy utolsó epafrászi edzés trükk. Azt olvassuk ott azon a rész végén, mert tanúskodom róla, ezt már Pál mondja, eddig is ő mondta, de már nem epafrászról, hanem magáról, mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierápolisban vannak. Tehát nem azt olvassuk, hogy tanúskodom róla, ezt emelném ki. Tehát nem hangember volt Epafrász, mert Pál kiállt mellette, tanúskodott érte, hogy így teszi, hogy cselekedte. És nem csak az elégséges beugró szintet hozta. Azt nem szoktuk emlegetni. Nem szoktuk azt mondani, hogy én tanúskodom mellette, hogy épp hogy csak megteszi a minimumot. Ez elégségesben ritkán fáradt bele az ember, de azt olvassuk, hogy sokat fáradt Epafrász. Egyértelmű példaképet lehetett belőle választani, mint ahogy az olimpikonokat ugye szokták pajzsra emelni, sokszor teljesen joggal. Az, hogy megemlíthette, hogy tanúskodott mellette, az arra is ráirányíthatja a figyelmünket, hogy amikor az imádkozásban háladással kitartasz, az nem egy föld alatti mozgalom. Hogy ahogy csak meg ne tudják, belső imakamrában, három zsilipelt ajtó után, ott akkor mormolunk valamit ellenkezőleg, egy aktív, kezdeményező, rendszeres és eredményeket elérő életmód. Lukács 8.15-ben az Úr Jézus az példázatát, amikor magyarázza a magokról, akkor azt mondja a jóföldbe hulló szemekről, hogy a jóföldbe hulló szemek azok, akik tiszta és jó szívvel hallgatják a tanítást, meg is tartják, és kitartásukkal gyümölcsöt teremnek. Az imádság érlel, nagyon sok gyümölcsöt érlelhet, kézzelfoghatót, egy értéket teremtő folyamat. Egy folyamatos kommunikálás a kertésszel a teendőkről, hogy kinél kell meccés, kinél kell beoltás vagy permetezés. Mert amikor hittel éberen járkálva észreveszed, hogy kit terhel esetleg egy olyan egy életvitel, amit ki kéne mecceni, mert felesleges, akkor ezt imában kéred a meccést a kertésztől. Aztán hittel, éber szellemmel meglátod, hogy ki nincs még beoltva az élő iga által. És imában kéred a beoltást az átszegzett kezű kertésztől. Hittel éberen, szellemben és igazságban járva megláthatod, hogy kit terhelnek élősködő bűnök, vagy ilyen szellemi erőt elszívó gombás fertőzések. És imában kérheted a szellemi megtisztító permetezést a minden bűnt és betegséget magára vevő kertésztől. És ezzel párhuzamosan, amikor éberen, szellemben járva észreveszed a beérett gyümölcsöket, akkor hálát adhatsz. Észrevesz gyümölcsöt, hogy mégsem adják be a vállópert, és hálaadással dicsőíted Istent, vagy megtért az a lány, és hálaadással dicsőíteted Istent, vagy már nem poros a polcán a Biblia, amikor legközelebb mész hozzá, és dicsőíted Istent. Úgyhogy kedves Kőszikla gyülekezet, hadd olvassam fel még egyszer. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Itt Pál bátorította a kolossai testvéreket, és ez az utolsó edzés utasítás, hogy bátorítsátok ti is egymást. Kánikulában, vagy pihenésben, vagy csak a szorgos, dolgos munkanapokon. Ez szerint, hogy az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni.